Már nem Mohamed Bazoum, a nigeri elnök, legalábbis úgy tűnik, hogy puccsista katonák ezt szeretnék elérni. Az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének vezetője azt mondta, hogy az elnököt puccsal távolították el. Vogel Dávid arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok és az ENSZ elítéri a történteket, de erőszakos katonai fellépés nem valószínű a részükről. A puccsisták hangsúlyozták, hogy Bazoumnak nem esik bántódása. Emellett több alkalommal is volt már lehetősége, úgymond telefonálni külföldre. A riporter Némedi Kincső.
Katonák fogták el a nigeri elnököt, egyfajta puccs történt Afrikában. Ennek mi volt az előzménye, milyen nézőpontok feszülnek egymásnak ott?
Igazából nagyon keveset tudunk a puccsistákról, ugye tudjuk ezt a TV nyilatkozatot, amit tettek, 10 főt lehet látni, akik a biztonsági és védelmi erők nevében ezt a kifejezést használva tették azt a nyilatkozatot, hogy az elnököt ők fogva ejtették és megbuktatták, tehát elmozdították hatalmáról. Nem igazán tudjuk, hogy kik állnak igazából a puccs mögött, vagy puccskísérlet mögött, még azt sem lehet igazából tudni, még nagyon korai, hogy mennyiben volt sikeres, vagy mennyiben sikeres ez a puccskísérlet. Amit tudunk tőlük ebből az elég szűkszavú nyilatkozatból, az azt, hogy a biztonsági helyzet annyira tarthatatlan az országban, illetve a rossz kormányzás, itt gazdasági, illetve társadalmi problémákat említettek, hogy emiatt kellett megtenni ezt a lépést, úgyhogy válaszolva a kérdésére, akkor valószínűleg ez az egyik álláspont, ami nem egyezik a kormányzattal.
Na most viszont az USA és az ENSZ is elítéli a puccsot, emiatt az elnök szabadonbocsátását követelik, viszont a puccsisták óva intettek egy esetleges külföldi katonai beavatkozástól. Várható-e ennek ellenére az USA és az ENSZ részéről valamiféle cselekvés?
Hát presszió, politikai presszió bizonyára, tehát ugye Blinken az amerikai külügyminiszter éppen Új-Zélandon van, tehát előrébb járt időben, mint az amerikai kollégája a kontinensen. Tehát ő már meg tudta tenni azt a nyilatkozatot, amiben ezt elítélte. Nyilván az ENSZ főtitkár is ezt megtette, franciák, ugye a korábbi gyarmattartó ország, az Európai Unió, tehát nyilván egy ilyen antidemokratikus puccsot mindenki elítél, de valószínűsíthetően azért ennek ugye katonai következményei már ezeknek az országoknak a részéről azért nem lesz, bár azt azért hozzátenném, hogy ez egy elég érdekes szituáció, mert az országban például tartózkodnak amerikai katonák. Francia katonák szintén a saját bázisukon. Az EU-nak is van ott missziója, tehát hogy vannak külföldiek már úgy az országban, de hát ők sem fognak, én úgy gondolom. Nem lenne értelme, hogy bármilyen erőszakos cselekményből ők kivegyék a részüket. Egyelőre ők is szerintem várják a fejleményeket, illetve hát azt is várják, hogy kiderüljön, hogy ki van igazából emögött a 10 ember mögött, akit a tévében látunk, mert vannak olyan híradások is, például a BBC tudósítója részéről, hogy vannak olyan katonai alakulatok, amik például még mindig az elnököt támogatják, tehát ez egy abszolút nem lefutott meccs.
Arról lehet-e tudni valamit, hogy ez az egész meddig tarthat, vagy hogy az elnöknek esete bármi bántódása, kell ettől félni?
Hát, hogy meddig tart, azt szerintem senki nem tudja, én úgy gondolom, hogy talán még a puccsisták sem. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik Nigert, de egy Magyarországnál 14-szer nagyobb országról beszélünk. Tehát az, hogy ők kijelentették, hogy lezárták az országot meg a légterét, ezt igazából egy működőképes kormány sem, a katonasággal sem képes, mert nincsen annyi emberük. Tehát, hogy itt azért vannak ilyen kicsit faramúci vagy érdekes szituációk, úgyhogy ezt szerintem nem lehet tudni, és nem gondolnám, hogy az egész országra kiterjedő hatalma lenne ennek a 10 ember által vezényelt, kontrollált katonai és védelmi erőknek. És hát remélhetőleg minél hamarabb ugye vége lesz, tehát mindenki nyilvánvalóan ezt reméli, a nemzetközi közösség is, illetve hát a helyi lakosság is. Az pedig, hogy az elnöknek, illetve hát az elmozdított elnöknek lesz-e bántódása, én úgy gondolom, hogy nem, ugye már beszélt vele Antony Blinken, amerikai külügyminiszter, az ENSZ főtitkár is telefonon, tehát őt nem olyan körülmények között tartják fogva vélelmezhetően, ahol ne lenne lehetősége arra, hogy ő mondjuk normálisan az emberi jogait betartva éljen tovább, és most éppen látogatást tesz nála a benini elnök, aki az ECOWAS-nak egy ilyen regionális szervezetnek a vezetője, és ő is próbál hát ilyen mediációt folytatni a puccsisták, illetve a kormányzat között, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért odafigyelnek a elnökre.
És a nigeri elnök helyét átvette már valaki, vagy kiveheti át, akár idéglenesen is?
Igen, ez egy kicsit furcsa szituáció volt, mert ebben a deklarációban, amit említettem, nem mondtak ki nevet vagy egy testületet. Ugye, ha kicsit kizumolunk Nigerből, akkor az utóbbi egy néhány évben közel fél tucatnyi puccsot láthattunk, tehát Szudántól kezdve egészen Guineáig, tehát egészen keresztül kasulott a Száhel-övezeten, és ott mindig, amikor bejelentették a puccsnak a tényét, és ugye elmozdították az elnököt a hatalomból, akkor mindig volt legalább egy testület, ha nem is egy személyben egy vezető, aki átvette a hatalmat. Itt erről nem volt szó, viszont ellenben a kormány részéről a külügyminiszter saját magát államfőnek kiáltotta ki. Ez szerintem egy ilyen védelmi intézkedés, hogy azért demokratikus mederbe tartsák a kormányzat részéről a folyamatot, de én úgy tudom egyelőre, hogy itt próbálom figyelni a különböző hírforrásokat, még nincsen olyan személy megnevezve katonai puccsisták részéről, tehát a katonaság részéről, aki itt átvenné a hatalmat.
A helyi közvélemény egyébként hogy reagált ezekre a történésekre, vagy mit gondolnak?
Hát nyilvánvalóan, mivel egy nagyon szegény országról van szó, és tényleg hatalmas biztonsági problémák vannak, itt ugye top terror szervezet is elég erőteljesen fejti ki a tevékenységét, tehát az emberek nem feltétlenül elégedettek a kormányzattal, viszont ezt az elnököt most választották meg néhány évvel ezelőtt, ugye 2021-ben iktatták be, demokratikusnak mondható választásokon szerezte meg a hatalmat, tehát nyilván van támogatottsága, és ha elégedetlenek is az emberek, azért nem ilyen fajta elmozdítást szeretnének ők sem, és már protest tüntetés is volt, tehát az elnök mellett kiálló tüntetők jelentek meg a fővárosban azért, hogy kifejezzék azt, hogy ők még mindig a megbuktatott elnök mellett állnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért itt az országban nem egyöntetű a hurrá optimizmus, hogy végre változás jön, mert ez egy demokratikusan működő kormányzat volt, és hát remélhetőleg ide fogunk visszatérni hamarosan. De azért Nigerben már többször is volt függetlenség óta ilyen puccs helyzet, 4 alkalommal ugye 60 óta, és volt már olyan szituáció is, ahol amikor a hadsereg vette át a hatalmat, és ott valóban tudtuk, így nyilván utólag már mindenképpen, hogy a hadsereg egész állt a puccs mögött, akkor ők vissza is adták, tehát egy választásokig, hogy ezt rendben meg tudják szervezni, és le tudjon zajlódni, utána visszaadták a hatalmat. Tehát Nigerben volt arra példa, hogy egy ilyen puccsot békés átmenet követett.
Az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének vezetőjét, Vogel Dávidot hallották. Erőteljesen növekedtek a Facebook anyavállalatának a reklámbevételei a második negyedévben. A HVSV szakújságírója azt mondta, hogy ez volt az első alkalom, hogy a Meta Platforms 2021 vége óta kétszámjegyű növekedésről számolt be. Koi Tamás hozzátette, hogy a reklámbevételek mellett a Facebook felhasználók száma is nőtt 3%-kal, ami szintén lendít a Meta Platforms árbevételein. A riporter Berla Attila.
A Meta Platforms bejelentette, hogy erőteljesen növekedtek a reklámbevételei a második negyedévben. Minek köszönheti ezt a növekedést a vállalat?
Igen, a Meta jelentette be, vagy jelentette a második üzleti negyedévnek a pénzügyi eredményeit, ami valóban egy olyan árbevétel növekedést mutat, amire hosszú negyedévek óta nem volt példa. Ugye 32 milliárd dolláros bevételről beszélünk, ez negyedéves szint, hangsúlyozom, ami egyrészt meghaladja az előzetes elemzői konszenzust, az előzetes elemzői várakozásokat, másrészt pedig 2021 óta ez az első olyan negyedéves időszak, aminek a végén kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni a vállalat. Ugye hosszú időszakon keresztül, éveken keresztül csökkent a vállalat árbevétele. Ugye egyrészt ez a reklámpiac költésének a csökkenéséből fakadt, ugye elsősorban a tavalyi évben a gazdasági nehézségek vagy a gazdasági válság okozott, ugye számos cég visszafogta a reklámköltéseit, minden platformon kevesebbet költött a korábbiaknál, és ez érzékenyülhette az olyan nagy mértékben reklámbevételekre támaszkodó cégek működését, mint amilyen a Meta többek között. Miért köszönhető mégis ez a fellendülés? Nos, a cég negyedéves beszámolója alapján, az azt követő konferencia hívás alapján kezd magára találni egyrészt a reklámpiac, tehát kezdenek növekedni ezek a költések, úgy néz ki, hogy a reklámpiac kilábalóban van már ebből a válság. Tehát a nehezén már túl lehet, az időszak nehezén már túl lehet ez az iparág. Egyrészt, másrészt pedig vannak olyan technológiai változások, vagy voltak olyan technológiai változások, főleg a tavalyi évet érintették ezek, amelyek negatívan befolyásolták a Facebook reklámpiaci mozgásterét. Itt elsősorban az Apple iPhone-okon megjelent egyik új adatvédelmi opcióra érdemes gondolni, ahol az alkalmazások elindítása során a felhasználó egyenként beállíthatta, hogy az adott alkalmazás az elhelyezhet-e úgynevezett követőkódokat a készülékeken, tehát hogy követheti-e a felhasználó tevékenységét. Ezek a követőkódok jelentik a Facebook célzott targetelt hirdetéseinek az alapját. Ezek alapján tudja nyomon követni a Facebook, hogy mi milyen weboldalakat látogatunk, milyen alkalmazásokat töltöttünk le, és ez alapján tud nekünk ugye célzott hirdetéseket kiszolgálni. És miután az Apple lehetőséget adott arra, hogy ezeket a követőkódokat teljesen kiiktassa a felhasználó, ez egy nagyon komoly arcú csapás volt a Metának, és úgy tűnik, hogy ebből is kezdenek már lassan kilábalni, tehát kezd egy kicsit ez a technológiai változás jelentette negatív hatás is csökkenni vagy laposodni.
Megemlítette itt egy pillanatra a Facebookot is. Ugye azért, ha a Facebookot vesszük, azért már nagyon régóta elérhető a felhasználók számára, és sokak szerint már gyakorlatilag elavult is. Ennek ellenére mégis nő ezen a platformon a hirdetők száma. Ezt hogyan tudják elérni?
Hát igen, azért a Facebook valóban már mondjuk úgy, hogy a csúcsán túl van, vagy mondjuk úgy, hogy tetőzött inkább felhasználó számot tekintve. Itt ugye nagyjából olyan 2 milliárd felhasználóról beszélünk. Ugye tavaly évben volt egy olyan időszak, talán az első negyed év, ha jól emlékszem, vagy lehet, hogy pont a második negyed év, amikor csökkent a felhasználó szám a Facebookon, akkor ugye ebből óriási irgalom lett, és a befektetők azonnal kongatni kezdték a vészharangot. Szerencsére, vagy hát a Meta szerencsére ezt is sikerült megállítani, ezt a felhasználó csökkenést, tehát megfordítani. Tehát nyilván a Facebook keresi a módját annak, hogy ezeket a meglévő felhasználókat hogyan tudja minél célzottabb, minél jobban működő hirdetési modellekkel kiszolgálni, és ebben már ugye nagyon nagy szerepet játszanak a kifinomult mesterséges intelligencia modellek, és ugye ez lehet egy bevételnövelési lehetőség a cég számára, hogy olyan algoritmusokat használ, amelyek a korábbiaknál hatékonyabban szolgálják ki a hirdetői igényeket, és ezzel az ilyen meddő hirdetések száma csökken vagy lecsökkenthető.
Beszéljünk egy kicsit a bevételek mellett a kiadásokról is. Milyen és mekkora kiadása volt a vállalatnak a második negyed évben?
A kiadások tekintetében ugye két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik Facebooknak az az üzletága, amelyik ugye a Metaverzum nevű virtuális platformot fejleszti. Ez a Reality Labs nevű üzletág, így ezt így hívják. Ez az üzletág, ez tartósan veszteséget termel a cégnek. A Meta vezérigazgatója Mark Zuckerberg korábban már leszögezte, hogy ez hosszú-hosszú ideig így is lesz, de itt azért óriási veszteségekről van szó. Tehát most például ebben a második negyed évben mindössze 276 millió dolláros árbevételt termelt ez az üzletág, miközben 3,7 milliárd dollár veszteséget könyvelt el. Tehát azért ezek óriási nagy aránytalanságok, és hogy az a prognózis, hogy 2023-ban el fogják jönni 14,3 milliárd dollárt ennek az üzletának a veszteségei. Cserébe ugye majd ez a Metaverzum projekt, ez ki fog futni, és ez lesz az új a közösségi tér, amihez mindenki csatlakozni fog, legalábbis a Meta reményei szerint. A másik, amit érdemes kiemelni a kiadások kapcsán, az a bérköltség és egyéb ilyen humán erőforrásra költött költség összege vagy mennyisége lehet. Itt ugye tételesen nincs felsorolva, hogy pontosan mekkora összegről van szó, azt viszont pozitívan értékelték a befektetők, hogy a Facebook, illetve bocsánat, a Meta a tavalyi hasonlóan éves időszakhoz képest 14%-kal csökkentette a munkaerő arányát, vagy a munkaerő számát. Ugye most 71 ezeren dolgoznak a cégnél, és nagyjából 21 ezer embert küldtek el, vagy fognak elküldeni a következő időszakban. Ugye ez egy jelentős költség megtakarítási intézkedésnek számít, azzal együtt, hogy nyilván ugye ez érzékenyen érinti a dolgozók egy részét, de ezt kifejezetten kedvezően fogadták a befektetőt, ezeket a költségcsökkentési intézkedéseket. Ugye a Meta vezérigazgatója Zuckerberg korábban említette is, hogy ugye a 2023-as év a hatékonysági éve lesz a cégnél, és ennek része többek között ez a létszámlépítési hullám, és ennek köszönhető többek között az is, hogy az idei évben eddig a részvények, ha jól láttam, akkor most nagyjából olyan 150-160%-os pluszban vannak. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora mélyrepülés mutatott a cég a tavalyi évben, nyilván volt honnan feljönni, de alapvetően most egy ilyen kilábalási szakasz látszik körvonalazódni, a következő negyedévre, a harmadik negyedévre még nagyobb bevétel növekedést jósol egyébként a cég, és még nagyobb árbevételt.
A HVSV szakújságíróját Kói Tamást hallották.